Heinz Gábor Bigával folytatjuk a szabad esést, kedves yes. hölgyeim és uraim. Az imént beszélgettünk a Songwriting Campről, amiben uh-huh. érdekelt vagy, és elmondtad, hogy mennyi érdekes arccal és mennyi különleges feladattal találkoztok. És a végén behoztam ezt a személyes vonalat, amiből szerencsére nem táncolták ki, így a szünetben sem.
Dehogy is.
Nagyon persze. érdekel ez, hogy az 50. év, ugye tavaly novemberben voltál 50 éves, és érdekel, hogy ez az éved ez ennek fényében telt-e? Végig gondoltál-e, másképpen gondoltál-e a beérkező projektekre, az életed állomásaira, mint az előtt? Ez egy kerek szám, érted? A 40, az 50, ezek nyilván 60 is majd később, meg a 70 is biztos, de hogy azt hiszem, hogy ez a 30-at azt így eltehetjük, mert hogy ahhoz képest a 40 meg az 50 az egy olyan állomás, ami már egy férfinél, tudod, itt jön a kapunyítási piknik, meg az állási pánik.
Mindenféle piknik, igen. Tudod, mi az érdekes az én esetemben, hogy soha életemben nem voltak fogadalmaim. Soha.
Hála Istennek, ja.
És jó. Talán abból adódik, hogy elég naív vagyok ahhoz, hogy elhiggyem, hogy örökké fogok élni, nem tudom, miért valamiért van egy ilyen, hogy nem, nincsenek ilyen félelmeim, hogy ja Istenem, nem jött, tehát nem, egyszerűen békén hagyom magam, nem nyomasztom magam olyanokkal, hogyha valamiről lekéstem, akkor ja Istenem, ez nem lett meg, pedig azt gondoltam, hogy nem tudom.
De ez vagy... nem lehet, hogy ehhez köze van a hajós zenélésednek? Ami még 20 éve volt?
Nem is annak, talán annak a szerencsének van köze, hogy egy olyan ajándékot kaptam az élettől, hogy azzal foglalkozhatom, ami a szenvedélyem gyerekkorom óta, nagyon durva. Soha életemben nem dolgoztam normál munkahelyen, soha nem gondolkodtam.
Neked úgy, nem is volt másfajta munkát, soha. Tehát civil munkát sosem volt.
Én nem tudom, 9 éves koromban elkezdtem gitározni és énekelni, akkor még így vonyikolni, vagy nem tudom. De figyelj, irgalmatlan Stones, Aerosmith, Beatles, Zeppelin, lázba teljes őrlöbe voltam. Az én életemből pontosan ezért maradtak ki azok a kvázi férfi hobbik, mint a nem tudom, a horgászat, a foci, a tenisz, a forma, de nekem semmilyen
jó,
nincs.
Jó, de
életemben
ez temperamentum kérdése is.
Vagy nem tudom, mert nálam, hogyha visszaemlékszem, nekem csak a zene és a zenével kapcsolatos dolgok voltak az életemben. Más azt gondolhatja, hogy úristen, csóró, milyen sivár élete volt, miközben iszonyatosan imádtam, meg imádom a mai napig. Nagyon úgy, hogy nekem lehet, hogy van egy ilyen szerencsém ezzel a dologgal kapcsolatban.
Azt, hogy taníthatod is, és azt, hogy ezzel foglalkozhatsz, ez előtte volt már? Az oktatásban te már valamilyen formában vettél részt így a zenével kapcsolatban?
Talán ezt se nevezném oktatásnak, mert pont amit én tudok, amiben én jó vagyok, az, hogy énekelek és gitározom, az egy dolog, rengetegen csinálják, sőt, valószínűleg vannak olyan emberek, akik sokkal jobban el tudják azt a fajta tudást adni, amit én mondjuk nem. Az én esetemben pont ez a kreatív zeneszerzés része, a dallam, ami jön belőlem, az nekem nagyon jól megy, nagyon gyorsan megy, és nagyon jó ráérzéseim szoktak lenni. Ebben érzem magam nagyon igazán jónak, viszont pont ettől nehéz átadni, mert ez valakinek vagy van tehetség és kreativitása és fantáziája ehhez a részéhez, vagy nincs. Tehát, hogy ez erről talán mesélni is nagyon nehéz, ami az én feladatom az, hogy hogyan tudok mesélni róla, hogyan tudok kedvet csinálni, és hogyan tudom meglátni azt, hogy ki tehetséges ebben, és aki tehetséges ebben, talán egy kicsit utat mutatni, és egy kicsit vezetni afelé, hogy megtalálja a saját zeneiségét ebben az egészben és gondolatiságát, mert valószínűleg nem ugyanazt kell ráerőltetnem, mint amit azt az utat, amit én mondjuk bejártam. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon érdekes és felelősségteljes sztori. Éppen ezért tetszik az a hozzáállása, hogy most a Kodolányi a könnyű zenei tanszéket kezeli, mert mindig is arra gondoltam, hogy hogyan lehetne ezt egy kicsit, tehát hogy nem egységesíteni ezt a fajta zenei oktatási rendszert, hogy mindenkire ráerőltetni ugyanazt, hiszen ahány fajta ember, meg ahány ember, annyi individuum, különálló, teljesen világgal.
Nagyon sokan ezért utáltuk meg az éneklést, mert a zene órán ment mindenkinek ugyanúgy kellett nyomatni.
Igen, és akármennyire is csúnyán hangzik, itt most az van, mint ahogy a Kempre se tud mindenki jönni, engem rengeteg ismerősöm, hogy lehet benevezni erre? Mondom, sajnos nem lehet. Ez iszonyatosan válogatják, és ez lehet, hogy nagyon nagyképűen, páváskodóan hangzik, hogy ide csak a nagyon válogatott emberek kerülhetnek be, de valóban az van. Nem én válogatom nyilván, hanem a könnyű zenei tanszék vezetői, de az iskolában eleve a felvétel is úgy zajlik egyébként, hogy nagyon-nagyon megválogatják, hogy kik kapnak helyet ebben az iskolában, mert itt tényleg az van, hogy tényleg arra kíváncsiak, hogy és olyan tanulókat szeretnének felvenni, akiknek helye lesz majd ebben a szakmában, akár producerként, szövegíróként, dalszerzőként, vagy éppen hangmérnökként, vagy éppen nem, tehát hogy teljesen mindegy, a lényeg, hogy a zenei szakmán belül viszont valóban helyük van, tehát őket érdemes terelni, gondozni. Úgyhogy ez egy egészen új hozzáállás egyébként.
Mi lesz a 16-ai Kempen? Most mondtad, hogy lesznek olyan nagy ágyuk, akik a szomszédos országokból érkeznek.
Be is vagyok rittyentve egy kicsit, igen.
És szóltak, igen,
előre.
Kicsit, igen.
Szóltak előre, hogy ez egy nagyobb kemp lesz. Legutóbb is voltak egyébként Angliából, Hollandiából, tehát legutóbb is voltak nagyon-nagyon-nagyon tehetséges arcok, nagyon fel kellett kötni a gatyát. De most még egyet szélesítettünk ezen az ollón. Most Romániából jön egy néhány olyan producer. A román piacról kevesen tudják itt Magyarországon, hogy egy iszonyatosan könyvzenében nagyon-nagyon erős piac, annyira
Mária.
Erős piac. Ja, igen,
Mária.
Mindenkinek ez a meg. De többek között például Inna, aki most egy román világsztár, világslágerekre rendelkező világsztár, meg hát nagyon sok, nem véletlenül, hogy Amerikából azért a román piacra nagyon figyelnek. Pontosan azért, mert tudják, hogy innen jönnek olyan szerzők, előadók, producerek, zenei szakemberek, akik nagyon-nagyon képben vannak, és akik szakmailag is iszonyatosan jók és tehetségesek. Ráadásul amitől szexi ez a vonal, hogy teljesen más ez a balkáni folk, klór, és nem tudom, ez a ráérzés, ami Amerikában nincs, és ezt imádják, nekik ez nagyon szexi, tehát ők ezt várják ettől a régiótól, hogy olyan zenei csemegék jöjjenek, vagy zenei arcok, akik ezt tudják, de nagyon jól. Úgyhogy ezért figyelnek erre. Most 4 olyan zenei szakember jön Romániából, akik a top, tehát, és ráadásul egy csereüdültetés van, hiszen a kiadó, akivel, és a menedzsment, akik most küldik ezeket a szerzőket és producereket, mi hárman fogunk majd menni helyettük, legközelebb egy román dalszerzőkempre, úgyhogy attól is egy kicsit be vagyok rittyentve, hogy majd ott nekem ugye toplinerként helyt kell állnom. Hát azért, de nyilván ez egészséges módon, ez egy adrenalin.
Érted most, tehát azért van néhány év, meg van már néhány kilométer benne, nyilvánvalóan.
Jó, de ezek új helyzetek, de ettől izgalmas, tudod, ez tök jó.
Ráadásul az Inna, ő egy fiatal előadó.
Igen.
Tehát most érted, értem, hogy szeretnél bizonyítani, de ha már itt vagyunk, és ugye ha már ezekről a mérföldkövekről beszéltünk, például az 50-ről, akkor ezek nem változtak benned egy picit? Nem koptak ezek a megfelelési görcsök egy picikét? Ugyanúgy ott vannak?
Egyáltalán nem, képzeld el. Régebben volt egy olyan időszakom, amikor a hátamra vettem az összes dalomat, és azt mondtam, hogy már pedig kerül, amibe kerül, nekem muszáj ezeket a dalokat eljuttatnom az emberre, minden embernek hallania kell. Az, hogy most sikeres lesz, hogy nem az igazából engem, mint művészt, annyira nem. Az a lényeg,
de
hogy
hát én... itt az a kérdés, megbeszéld magad, hogy milyen siker.
Hogy én,
mi
meg,
a
hogy,
siker?
Igen, meg hogy én tegyek meg mindent azért, hogy az emberek hallják a dalaimat. Számomra a siker nem, igen, tehát hogy ma valószínűleg a siker teljesen másképp értelmezik. Ha ott vagy az összes címlapon, és ott vagy a kereskedelmi tévés műsorokban, akkor sikeres vagy, ha nem, akkor nem. Akkor nem vagy az. És ez szerintem...
Van a belső, meg a külső siker. Neked, igen, a belső siker az micsoda?
Csak mondom, hogy általában az emberek szemében ki számít sikeresnek. Az én szempontomból nem véletlenül hanyagoltam ezt a részét például. Tehát Bulvárban én például soha nem voltam, a kereskedelmi tévés sztorikból is csak annyit vettem ki, ami nagyon
jól fizetett.
Passzolt. Például, vagy igazából passzolt mondjuk az én portfóliómba, tehát zenei műsor, például az első Sztárban Sztár évadban voltam, az nagyon izgalmas volt még az első egy pár évad. Egészen másról szólt, és egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és nagyon vicces sztori volt, azt imádtam, de úgy nagyon nem akartam ebben részt venni, mert éreztem, hogy az én zeneiségem vagy személyiségem egyszerűen nem kompatibilis-e valahogy ezzel a mesterséges sztárcsinálóval sem, meg nem vagyok celebnek való. Én mindig is zenész voltam, soha nem vágytam arra, hogy szupersztár legyek, soha nem vágytam, hogy milliók rajongjanak értem és a vállukon vigyenek. Egyszerűen jó zenészekkel szerettem volna jó zenéket csinálni az arra nyitott közönségnek. Ha 5-en vannak, akkor 5-en, ha 100 000, akkor 100 000. Hála Istennek, nekem azért van szerencsém, mert éppen ezért nem csalódtam ebben a szakmában. talán most van az az időpont, mint ahogy mondtam az elején, hogy volt egy olyan időszakom, amikor önmegvalósításban voltam, mindenképpen el akartam juttatni a dalaimat az emberekhez. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt, nagyon sok kudarc élménnyel, mert rengeteg falba ütköztem. Én azt gondoltam, mivel egyből az első lemezem nyert egy fonogram díjat, mint az év poprock albuma, ráadásul elég komoly felhozatalból sikerült engem megválasztani a legjobbnak abban az évben.
Ez és mikor volt, bocsáss meg?
2018.
18.
Akkor el is hittem, hogy ilyen jó dalokat írtam. Hát én nem is gondoltam egyébként, hogy ezek ilyen jó dalok. Hogyha ezek ilyen jó dalok, akkor biztosan majd játszani fogja őket a rádió. És képzeld el, akárhány dalt beküldtem a rádiókba, szinte egyet se játszottak. És ez egy elég komoly...
Ez megviselt?
Nagyon. És azért viselt meg, mert én tudtam belül, hogy ezeknél nem tudok jobb dalokat írni. Tehát, hogy én azt hiszem kihoztam a maximumot, mindent beletoltam, és nem. Márpedig a rádió nekem azért volt nagyon-nagyon fontos, mert az a korosztály, aki engem hallgat, számukra tehát beépült a minden napjukba, a kocsiba hallgatják, a nem tudom, a közérbe, a plázába,
ez volt az előképed erről. Igen. Inkább eztán azért volt, nem, mert hogy te rádiós zenéken nőttél fel.
Abszolút, abszolút. És ráadásul nyilván, ha nem hallják a vidéki rádiókban a dalaidat, akkor nem jönnek vidékre játszani. Tehát egyszerűen nem tudod kitenni a lábad Budapestre. Tehát ne számom, nagyon-nagyon fontos.
Vidéki kereskedelmi rádiók se hívták? Vagy ők se játszották?
Nem nagyon, nagyon-nagyon ritkán. Volt egy-két olyan programigazgató, aki valamiért hitt ebbe a sztoriba. Az volt az érdekes, hogy nem értettem, hogyha ebben az évben ezek a dalok voltak a pop rovatban, vagy a halmazban a legerősebb dalok, akkor hogy nem tudott bekerülni egy sem? Egyetlen rotációba sem. És az azért fura volt, hogy akkor most mégis merre az irány? Mert hogy ugye itt eléggé megakadtam. Még egy ideig nagyon-nagyon erőszakosan toltam ezt a sztorit, hogy hát azért ennek vagy csak találunk egy megoldást, koncerteztünk, toltuk. Aztán egy idő után úgy el is fáradtam ebbe a sztoriba, közben egyébként imádok színpadon lenni, és imádom ezt az egészet, de közben valahogy sokkal jobban rátaláltam arra, hogy az alkotói oldal ez engem kicsit jobban vonz. Tehát az, hogy én dalokat írok, akár magamnak, akár másoknak, az valahogy jobban vonz, mint ez a része. És úgy teljesen kikapott belőle maga az indítatás, hogy én nem is tudom. Ez nem is a sztárráválás, mert sztár soha nem akartam lenni, inkább a dalaimat szerettem volna minél messzebbre eljutatni.
És sokatszor mondod ezt ki, és természetesen elhiszem neked, de annyira fura, hogy így hallani furcsa, és hogy olyan, mint hogyha ezt így megerősítenéd magadban, hogy én nem akarok sztár lenni,
Nem, képzeld el, hogy volt időszak, amikor megvolt a lehetőségem rá, tehát hogy azért volt 2012-ben egy Learning to Let Go, egy dalcímű műsor, az egész országban ezt hallgatták, ez lett az év legjátszottabb rádiós lágere az országban, mindenhová hívtak, sőt nem csak Magyarországon, Svédországban is első helyen végzett, tehát minden lehetőségem megvolt arra, hogy most itt a lehetőség berobbanni.
Már ekkor se voltál 20 éves.
Akkor se voltam 20 éves. Pontosan tudtam, hogy mivel jár az, hogyha én beállok ebbe a kvázi celeb sorba. Pontosan tudtam, hogy mit kell ahhoz nekem tennem, hogy egy ismert előadó legyek, aki a csapból is folyik, és azt éreztem, hogy nem feltétlenül fog ez nekem kelleni. Nagyon ragaszkodnom kellett ahhoz, hogy én szeretnék maradni egy zenész, akinek békén hagyják a magánéletét, aki tud önmaga maradni. Tehát ez nekem nagyon-nagyon fontos volt. Lehet, hogyha 20 évesen talál meg ez a sztori, akkor lehet, hogy belesétáltam volna, vagy fejest ugrottam volna az egészben.
Ha ma lennél 20 éves, és ma találna meg ez a sztori, mit látnál?
Ugyanezzel a fejjel?
Persze.
Nagyon sok mindent csináltam.
Ma egészen másképp zajlik ez a folyamat. Egy-két éven belül nagyon nagy követőbázisod lehet, meg tudod találni a közönségedet, és még csak azt sem mondom, hogy ez egy generált, felfújt közönség lenne.
Az egy nagyon jó dolog. Tehát, hogyha egy előadó meg tudja találni a közönségét, az egy óriási dolog. Nekem annyira nem sikerült, vagy nem volt könnyű dolgom. Azért nem, mert én már akkor kerültem a köztudatba, amikor már 35, majdnem 40 éves koromban sikerült először találkoznom a közönséggel, ugye?
Nem érezted sose azt, hogy Chess megnyúszik a fűnyíródat? Ha eddig nem jött össze, akkor most már meg minek?
Nem, képzeld
el. Ez nagyon fura, én értem, hogy ez egy kettős, tehát hogy ezt nagyon át kell gondolni, ezt a kérdést, meg erre a választ. Tehát, hogy nem volt benned valami dac? emiatt.
Képzeld el, hogy azért nem, mert mindennek meg volt az oka, amit korábban csináltam. Nem véletlenül voltam rengeteg időt külföldön. Nem indultam.
Az nem volt kiesett idő, igaz?
Azért nem, mert pontosan tudtam, hogy én azért, amielőtt kimentem külföldre, volt egy gitárom, erősítőm nem is volt, volt két farmerem, két cipőm, és három pólom. Egy vasam nem volt. A 8. kerületben laktam egy penészes kis lakásban, tehát nem olyan körülmények közül jöttem, vagy körüljöttem, ahová a karriert lehet építeni. Senki nem volt körülöttem, aki mondjuk, nem tudom, felajánlotta volna, nem tudom, sztárt csinálok belőled csomagot, úgyhogy nekem az volt a választásom, hogy először is meg kell alapoznom magam, tehát hogy valahogy fel kell építenem magam, hogy legyen háttérbázisom, hogy egyáltalán elinduljak ezen az úton. És nagyon-nagyon nagy szerencsém volt már megint, ahogy szoktam mondani, hogy az élet a tenyerén hordoz, hogy jött egy olyan lehetőség, hogy el tudtam tölteni jó pár évet külföldön. Nagyon-nagyon jó helyeken, 6 évig éltem Majorkán például, showzenekarban játszottam, nagyon-nagyon meg voltunk becsülve, nagyon-nagyon jó honoráriumot kaptunk, el tudtam kezdeni felépíteni az életem, viszont elment rengeteg év. Éppen ezért volt az, hogy 30x évesen jöttem már haza. Amikor úgy döntöttem, hogy na, most bele tudok kezdeni a saját dalokba, már írtam is egy csomó dalt. Tehát az a baj, hogy egy olyan közegben vagyunk, ahol az embernek, hogyha nincsen külső segítsége, akkor meg kell teremteni a saját egzisztenciáját. Ez pedig nem olyan egyszerű sztori. Úgyhogy én mire felépítettem, elment egy csomó idő. Miután bele tudtam már állni szívvel ebbe a dologba, meg volt a kellő szakmai hátterem is, meg egyáltalán, akkor meg már ugye benne voltam a korban. Tehát már tudtam, hogy mit várhatok ettől a dologtól, éppen ezért is volt az bennem, hogy nem várok túl sokat. Tehát én nem éreztem, hogy ennyi idősen, nem tudom, 35-40 évesen nem tud szupersztár lenni, mert igazából szupersztárok a tinik báványai szoktak lenni, mert a tinik azok, akik fent tudják tartani ezt az egész dolgot, vagy rajongani tudnak. Az én közönségem már akkor is 30 pluszos emberekből álltak. A 30 pluszos emberek, meg lássuk be itt Magyarországon, hitelt fizetnek, gyereket nevelnek, iskoláztatnak, szenvednek, örülnek, hogy ki tudják fizetni a törlesztőket, és egy évben talán egyszer-kétszer ülnek, hogy eljutnak egy koncertre, akkor kiválasztják, hogy melyik legyen az, és akkor elmennek, nem tudom, egy Ruzsa Magdi Aréna koncertre, mert hogy akkor mitől megengedhetik maguknak, hogy egyszer elmennek mondjuk egy ilyenre, de ők nem az a koncertre járós közönség, ezért nekem nagyon-nagyon nehéz volt, hogy én közülük hogy tudom kiemelni, vagy berántani, vagy hogyan tudom eléjük tárni mondjuk ezt a dolgot, amikor ők ne, náluk ez nincs fókuszban most jelenleg. Én ezt láttam.
Ezzel egyébként hogyan néztél szembe, ezzel meg tudtál birkózni?
Igazából azért van az, hogy nálam soha nem volt lehetősége annak, hogy mondjuk nekem egy parkkoncertem legyen, vagy arénakoncertem, mert tudtam, hogy az a közönség, aki engem hallgat, nem erre fókuszál. Teljesen másra figyelnek már az életükben, és nem feltétlenül fogom tudni. Ráadásul abban a szempontból is kicsit speciális az én helyzetem, hogy az én zeném egy fokkal zeneibb, talán egy picit a kicsit zeneértőbb, intellektuellebb közönséget vonzaná inkább. Ráadásul a személyiségem és a karakterem is egészen különböző. Én azt vettem észre, hogy ebben az országban, hogyha nem vagy extrovertált, és nem használod ki a platformokat és a felületeket arra, hogy iszonyatosan komolyan marketingeled magad, és nem vagy jelen, akkor egyszerűen az embereket nem. Tehát sokkal erősebb ma a produktum ellenében a karakter. Hogyha te egy nagyon-nagyon erős karakter...
De ez szerintem nem csak Magyarországra
igaz. Igen, ez én is úgy gondolom, hogy ez egyébként egyfajta tendencia, egy ilyen világtendencia. Az én esetemben meg nagyon para az, hogy én soha nem szerettem nyomulni. Nagyon nehéz engem arra rávenni, hogy marketingem saját magam posztolgassak, videózgassak. Úgyhogy igazából nálam ez az önmarketing, ez soha nem működött, ezért én mindig azzal kardoztam, amim volt a szorgalom, a tehetség, a zeneiség és a többi. Ezzel próbáltam kardozni. A mai világban egyébként ez nagyon kevés. Iszonyatosan kevés. Úgyhogy talán ez volt az oka. Viszont nincs mit bánnom, mert közben meg imádom.
Ránéztem az Instagramodra egyébként, yeah. Nem olyan rossz, 13.100 követőd van, úgyhogy ez azt szerintem egy magyar viszonylatban eléggé jó, akkor mégiscsak csinálod, és jól csinálod ezek szerint. Persze ez évekbe telik, mire összehozod.
Persze.
Nincsenek nagyon... indiai követőid, ugye? Vásárolt.
Nagyon remélem, hogy nincs. Én nem vettem észre, hogy lenne ilyen.
De nem vettél.
De nézd meg egyébként, én nem néztem.
Jó, hogy nézzem meg, itt tudom én. Nem tudom, hogy megnézni.
Ilyen.
De aki szeretné a Bigát bekövetni, Heinz Biga néven van az Instagramon, gondolom a többi közösség felületen is, amin ott vagy. De nem akartalak megakasztani, viszont tök durva, hogy elrepült az időnk, és hát egyrészt én nagyon hálás vagyok, hogy találkoztunk a múltkor, összefutottunk a Spárban. Másrészt nagyon hálás vagyok, hogy így megnyíltál sokkal jobban, mint bármikor máskor. Tehát ez egy ilyen
én ülök.
Szerencsés este. Harmadrészt pedig kértelek, hogy mondj nekünk olyan zenét, ami jelenleg inspirál, ami mondjuk ott van a Spotify lejátszási listádon. És akkor ez volt a Bad Heart előadó, Chocolate Jesus.
Nagyon jó. Egyébként most jönnek a Veszprém Festre idén, úgyhogy nagyon jó, meg kell őket nézni. Nagyon menő a csajszín.
Most meg jó, meg kell hallgatni. Biga, neked szép estét, nagyon-nagyon köszönjük, hogy beugrottál.
Viszont nektek is.
Találkozzunk legközelebb is. Február 16-ra meg a Songwriting Campre sok erőt, egy kalappal, igen, nem betolni, és ja, jó munkát oda is.
Nagyon szépen köszönöm,
úgyhogy
szép estét.
Szép éved. Köszi
nektek
szépen.
Is.